Sziasztok! Én Tóth Jakab vagyok, ez pedig a Partizán Podcast Extra legújabb epizódja. Ennek az adásnak az az apropója, hogy miután a 100 Sins-szel készített avi adásomban ismét megemlítésre került a Gold Record, zenei menedzsment cég, többen megkerestek a Goldtól, hogy szívesen reagálnának a céget ért vádakra. Én pedig kíváncsi vagyok, hogy mi az ő nézőpontjuk, ezért került sor most erre a beszélgetésre Molnár Gáborral, a Gold Record ügyvezető igazgatójával. A Gold Recordot 99-ben alapították, jelenleg olyan előadókkal dolgozik, mint Karamel, Bájelex, Puskás Peti, Molnár Tamás, Szikora Robert vagy a Blaha Louisiana, illetve az Iván and the Parazol, csak hogy néhányokat említsem annak érdekében, hogy el tudja helyezni, hogy is, aki esetleg nem ismerné. Mindemellett az X-Faktorból lehet még ismerős a cég neve, a vele kapcsolatos kritikák is ezzel a műsorral való együttműködésük kapcsán merültek föl. Többek között ezekről fogunk beszélgetni Molnár Gáborral, akit köszöntök is a stúdiónkban.
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Mielőtt belemennénk a részletekbe?
Jaj, vádak, én csak ennyit tudnék előre mondani.
Na, ezt hogy érted?
Hát nem tudom, hogy a vádlottak padjára lettem most így héten állítva.
Nem, hát nem akartam enyhíteni a felkomban a dolgokat. De igen, hát mindenképpen beszélgessünk erről. Láttad ezeket az adásokat?
Persze.
Tudod, hogy miről van szó kb? Vagy most így, oké, rendben. Na de akkor mielőtt belemennénk a részletekbe, azt nemrég nyilatkoztad, azt hiszem 5-én jött ki a Rekordán egy cikk, hogy nagy rebrandingen megy át jelenleg a Gold Record, úgy a honlap, mint a logó, stb. Mit jelent ez a rebranding a logó cserén és a honlap revízión kívül?
Nagyon jól mondtad ezt az X-faktoros bélyeget. Igazából idén lesz 25 éves a cég. A körülmények is, meg kicsit a piac is úgy formálta, hogy nem mi vagyunk a legszimpatikusabbak ezekbe a mostani időkbe. Az egyik ilyen az X-faktor volt, aminek az elején nagyon jó volt, nagyon menő volt részt venni. Ugye ez a nemzetközi franchise, nagyon sokáig az X-faktor tulajdonosa Sony volt, már hogy a nemzetközi, és csak Sony-s cég csinálhatta az utókommunikációt, utógondozást. Uh-huh. Amikor kivonult, akkor tök büszke voltam, hogy egy független magyar cégre bízták. Csak ez a lendület, ez így elkopott, ez egészen ideig tartott, én ide ki is szálltam az X-faktorból, ide már más cég csinálja, pont így a rebranding kapcsán. A másik, amit én látok, hogy alakult a magyar piac, az összes függő nagy multi kiadó, bocsánat, összes nagy multi kiadó kivonult Magyarországra, ugye itt a nemzetközi zenei piac átalakulásával, és nem tudom mennyire szerintes, de közel mi maradtunk az egyetlen nagyok, akik már régóta itt vannak, és az meg jól látható, hogy a feltörekvő előadók, azok mindig függetlenek, mindig ellenzékiek, és a rendszert akarják átalakítani, és most mi vagyunk a rendszer. És nekik ez a legegyszerűbb, hogy én azt gondolom, hogy az a rendszer elleni támadás az egy tök közös pont. Igazából nem értem, hogy mivel bíftuk ki, mert hogy nagyon sok előadónkkal már 10 éve dolgozunk együtt, tehát a Margarettel, a Hanival, a Blahával, Puskás Petivel talán már 15 éve, tehát hogy gondolom nem ok nélkül adják meg a bizalmat felénk, mégis azt látom, hogy tennünk kell azért, hogy ezt az image-et javítsuk. Erről szól most a rebranding.
Azt is említetted, igen, hogy a fiatalok megszólítása, vagy csak újságírói kérdésre erősítetted meg, hogy ez egy cél, a fiatal alkotók megszólítása.
Igen.
Hogy sikerült őket elveszíteni, várj?
Szerintem nem veszítettük el. Messzebbről kezdem. Uh-huh. Szerintem kétfajta zeneipari cég van. Az egyik, aki a katalógusából él, és szépen napról napra fejlődik, lépeget. A másik, akinek nagyon fontos az, hogy új előadókat fedezzen fel. Én szeretnék a másodikba tartozni, vagy szeretném, hogy a cégem a másodikba tartozzon, és ez óvatatlan, hogy új előadókkal szerződnünk kell. Valahol én a COVID környékén láttam azt, hogy ez itt átalakult. A COVID után ebből az óriási felvevő piacon, szívó hatásra rengeteg előadó, akiket most nagy színpadokon látunk, és arénákat meg puskásokat töltenek meg. Az elmúlt 3 évben erősödtek meg ennyire. Jegyzem meg zárójelbe, ez a tárgyban újak nem is nőttek ki, tehát hogy a COVID alatt elindultak, erősödtek meg, de nagyon újak nem törtek ki olyan szinten. És ebbe a kitörésből mi kimaradtunk. Uh-huh. Nekünk az a fontos, hogy a következő generáció, aki most elindul, akkor hozzájuk mi elérhetőek legyünk.
Miért maradtatok ki? Az ő sikerük, azt szerintem leginkább a Spotify számokban mérhető. Összefügg ezzel, hogy ti inkább, mint hogyha YouTube-ra álltatok volna rá, és a YouTube nézettségre, és végül nem. Úgy alakult, hogy a Spotify hallgatottság lesz.
Nem, a kettő kéz a kézbe jár, ez szerintem nem függ össze. Szerintem benne van egyrészt az X-faktor része, más lehet, hogy mi pozícionáltuk. Én nem gondolom, hogy egyszerű. Nem gondolom, hogy az a legegyszerűbb út, hogyha a piacot okolom a mi fejlődésünk megakadásáért. Biztos, hogy mi is részesei voltunk. Ezt szerették most átgondolni, és akkor olyan irányba menni, ami esetleg nyit a előadók, fiatal előadók fele.
De azt rosszul látom, hogy a Spotify hallgatottság az könnyebben konvertálható át jegy eladásra, és mint hogyha a Budapest Park is inkább en alapján vállalatokatna be oda az embereket.
Ez folyamatosan változik. Jelen pillanatban most az a trend, hogy a YouTube egy ilyen előjátszó médiummá vált, ilyen píkek, ilyen csúcsok vannak, és folyamatos nézettség a YouTube-ban nincsen, hanem csúcsokat hoz. Mi statisztikákat vezetünk, hogy különböző dalok csúcsérése és lecsengése, az milyen hatása van a YouTube további fogyasztására és a Spotify-ra. Uh-huh. Ezek tök jó összevezethetőek. A Spotify jól láthatóan a csúcs után visszaesik, és egy ilyen platón megmarad, és a következő dal a platóról indul bázisba és emelkedik. Nem tudom, ez rádión keresztül érthető, mert közben mutogatok elnézést. Szóval, hogy a YouTube az nem, az teljesen visszaesik, és teljesen más a fogyása az egésznek.
Hát éppen ebből látszik talán, hogy az egyik az egy elkötelezett hallgatóbázist teremt, a másik pedig teljesen sporadikus.
Igen, de még ezt meg lehetne fűszerezni a YouTube Premium-mal, meg a YouTube Music-kal, uh-huh. ami már egy előfizetői rendszer, és most ebből nem tudok pontosan fejbe számokat, de hogy a piaci forgalom elérés kb. 40%-a a YouTube, viszont a YouTube Free, a bevételnek csak 10%-a, és körülbelül fordítva van a Premium, tehát hogy ott 3-4% az elérés, de 30% a bevétel.
Uh-huh. Mindegy, csak azért fontos, igen. Mert hogy alapvetően nem, szóval egy zenei menedzsment cég az elsősorban, jól sejtem, akkor nem a YouTube és a különböző jogdíjpénzekre áll rá, hanem inkább a koncertre és a jegy eladásra. Mind a kettő fontos. Arányaiban nincsen nagyon nagy eltolódás a élő rendezvények felé?
Nincs. Abban az időszak, amikor a cégem indult, akkor kétfajta kiadó volt az a multi kiadó, aki hangfelvétel kiadással foglalkozott, és látta a piac változásait, és elkezdett koncerteket szervezni, és volt az, amit én csináltam, mi koncertszervezők voltunk, rendezőszervezők, és elkezdtünk először menedzsmentként, producerként, majd kiadóként működni, és a kettő összeért. Uh-huh. De nekünk a bázisunk, azt jól látod, hogy a koncertpiacból van. Most azért úgy néz ki, hogy ez a bevételnek körülbelül a kétharmada a koncertbevétel, és egyharmada a hangfelvételből lévő forgalom.
Tehát egy jelentős eltolódásnak tűnik nekem azért, mert egy
jelentős,
kétharmad, az fontos elég.
Igen, de hogy mi abból kezdtük, hogy ebből 3% volt hangfelvétel. Aha. És aha. Hogy ennek most már a tízszeres. Uh-huh.
Egyébként, ahogy nézem a cég adatait, az látszik, hogy 22-ről 23-ra sikerült megduplázni a netto árbevételét a Gold Recordnak.
Hát ez egy összetett kérdés.
Összetettebb kérdés, annyira is, mert ugyanakkor meg az adózott végeredmény viszont a fele annak, ami a tavalyi év volt.
Igen, próbálunk úgy működni, hogy a zenészeinket segítsék, és voltak olyan pénzügyi mechanizmusok, amivel nem minden eseményt a Gold Record szerződött. Tehát át kellett alakítunk a cégstruktúrát. Korábban próbáltunk segíteni a művészeknek, hogy a lehető adóhatékonyabban tudják fölvenni a pénzüket, de a katta kivezetésével ennek megszűnt az igénye, és ezért alakult át a forgalom mind a Goldra, és azért változott az egész.
Nem, de akkor a újra, cég újra szervezésében akkor vannak ilyen típusú átszervezések, és magas céges struktúra is átszerveződik, nem csak a brand?
Mindenképpen. Új marketingvezetőt kerestem, Debrecenből az ottani rendezvény, városi rendezvényvezetőjének a Phoenix Rendezvény Központnak a marketingessel jött el dolgozni hozzánk, eleve neki van egy ilyen 3-400 milliós éves marketing kerettel levő tapasztalata, de közel van a zenéhez is, átszerveztük a teljes marketing kiadás csapatot, úgyhogy igen, ez belső szervezési feladatokkal is járt.
De egyébként így nagy általánosságban céges titkokat elkerülve, hogy látod a helyét most jelenleg a Gornak így a piacon a konkurencia viszonylatában?
Én nagyon örülök annak, hogy egyre több konkurenciánk van. Nagyon sokszor zavaró volt az, hogy a piacon, amit esetleg szerettünk volna fejleszteni, ezt egyedül kellett véghez vinni. Ugye Magyarország egy 35 éve, 34 éve foglalkozik könnyű zenével. Nálunk fejlettebb nyugati világban ez háromszor ennyi. Angliában, Németországban egyetemen oktatják a menedzsmenti szakot. Most van szerencsém benne lenni a Zenémenedzserek Egyesületével közösen, Debrecen most indul egy mesterképzés a Debrecen Egyetemen zenei menedzser kapcsán, tehát ez majd 25 szeptemberében indul. Tehát ami Magyarországon elért így a zeneipar, az teljesen adhok, ilyen empirikus módon fejlődött ki, és ezt egyedül nehéz. Nagyon sokáig multikiadók voltak, a multikiadók közepesen osztották meg az infókat, és mások voltak a céljai, viszont így a függetlenekkel szerintem tök jó együtt dolgozni, és örülök, hogy van több. Meg hát ez minket is inspirál.
Magyarán know-how-t tudtok beszedni a konkurenciától?
Akár egyeztetünk feladatokat is, igen, például. Ha. Csak még egy kör, nem itt, mégis egyesület, a Zenémenedzserek Egyesületben létrehoztunk egy olyan kisfilm sorozatot, ami arról szól, hogy a helyszíneknek a minőségi, technikai és kiszolgáló színvonalát javítsuk. Mert le van írva mindenhol azt, hogy minden szerződésben, hogy kell kordon a backstage-be, legyen egy WC a backstage-ben, ne kelljen a közönség között sorba állni a művésznek, és esetleg ezért csusszon a koncert, és erre készültek ilyen kis szájbarágos, poénos kisfilmek, hogy így is valami kell juttatni a megrendelőkhöz. És azt gondolom, hogy ez közös cél.
Uh-huh. X-faktor. Végül is mi volt az oka azzal, hogy megszüntetitek ezt az együttműködést?
Hát én már tavaly is passzoltam volna a Voice-nál, de nagyon-nagyon jó volt a viszony az RTL, és kérték, hogy akkor ezt az évet még toljuk végig. De szerintem pont a Voice sikertelensége, meg az egyre több visszacsatolás, amit hallottam a cégről az X-faktor kapcsán, hozta azt a döntést, hogy ezt nem kell folytatnom. Ja, és az is benne van, hogy sajnos az előadók, akiket kaptunk a műsorba, azok egyre kevésbé lettek sikeresek. Ha most mi belemélyedünk abba, hogy szerződök 10 zenekarral, aki a piacon nem X-faktoros, de különböző úton, módon találunk rá, abból se lesz a mind a 10-ből sikeres, abból is 3-4 lesz. Tehát, hogy ez szerintem törvényszerű, hogy egy vállalkozásnak a projektjeiből 30-40% sikeres.
Azt el lehet már mondani? Vagy nem tudom, hogy mennyire van még ezzel kapcsolatban titoktartás vagy társaid, hogy pontosan mi volt a Gold szerepe egy X-faktorban? A mentorháztól az élő showig?
Nincs semmi titok. Mi a műsor elő kellett, hogy szerződjünk. Ez egy picit faramúci volt, mert az előadók, a művészek, az artistok tájékoztatva lettek, hogy kell majd egy kiadói szerződés. Az élő show előtt egy 2 héttel kaptuk meg a nevüket, akkor találkoztunk velük először, és alá kell iratnunk egy elég szigorú szerződést, aminek egy része volt a saját, a másik része pedig a nemzetközi licencből kapott szerződéstípus. Már ebben volt a konfliktus, nagyon sokan azt érezték, hogy ez kötelező, már pedig valahol kötelező volt, tehát hogy így sajnos ezt alá kellett iratni, mert hogy a műsor azt mondta, hogy akkor nem lesz az élő showba, ez már ott viszályokat okozott, és igazából mi az előadóval, a művésszel csak a műsor vége után kezdhettünk együtt dolgozni. Hogyha voltak olyan dalok, hogy megjelentek, ott megkaptuk a dalt, megkaptuk a klipet, amit nem is mi forgattunk le, hanem az RTL, vagy a stáb, és meg kellett jelentetnünk. Uh-huh. De a munka az csak a műsor után történhetett.
És akkor a mentorház előtt nem voltak szerződtetve az X-faktoros fellépők? Nem.
A mentorházban lévő fellépők sem, csak a top 12-vel szerződtünk.
És akkor hogy került ki, most kicsit előre rohanok, de akkor hogy került ki a Manuelnek az a klipje már a élő show napján, amit értelemszerűen még a mentorházos időszak alatt kellett leforgatni, és már akkor megszületett a szerződésetek vele, hogy jól sejtem.
Nem, a szerződés az élő show előtt szerződött, született meg, de azt a jogot is megkaptuk, hogy mi adjuk ki. Azt még az RTL forgatta, és a mi csatornánkra kerül ki, tehát mi kaptunk egy Vavot, meg egy digitális videófájt, és ki kellett tennünk.
De akkor az gyakorlatilag annyi, hogy a YouTube csatornátokra ment ki, és nem volt szerződés, meg semmi sem.
Igen, szerintem igen.
Érdekes. Az egy nehéz feladvány lehet szerintem, hogy itt ilyen X-faktor versenyzők esetében leggyakrabban nem zenekarokról van szó.
Visszatérve a szerződésre, gondolkodtam, hogy az előadónak a tévével volt szerződése. A tévében rögzített minden hang- és képfelvétel a tévéjé, és én a tévétől kaptam meg. Uh-huh. Tehát, hogy a művész legálisan adta át, csak egy közvetítő továbbadta nekem a tévén keresztül.
De akkor konkrétan kérdezem, olyanokat lehetett hallani zenész körülbelül, belül, de lehetséges akkor, hogy...
Kérdezz konkrétan, hogy nyugodtan.
Hogy már amikor a mentorházba bekerül valaki, akkor ott ő kap egy szerződést a kezébe, és hogyha kikerült a mentorházból, vagy bejutott az élősóba, vagy nem, akkor ő neki vissza kell dolgoznia konkrétan mindenféle haknén keresztül azt a pénzt, amit őre ráköltöttek a mentorházban lévő idő alatt.
A mentorház után derült ki a top 12, tehát a mentorház után szerződtünk csak, nem szerződt, azt hiszem ott három van mentoronként, vagy öt, tehát hogy hat, tehát hogy 24-ből lett 12, igen, és mi 24-el 12-vel szerződtünk, és az meg tény, hogy ez nekünk nagyon rossz image volt, hogy a művészek egy nagyon szigorú szerződést kellett aláírni, mert hogy a bevételekből kért a tévé is, és kért a licenc tulajdonos is. Nagyon nagy részt.
És ezen túl milyen jogokat kaptatok meg, vagy a tévé, vagy ti, gondolom itt a klipkiadástól kezdve?
Egy rendes kiadó jogot megkaptunk, de körülbelül úgy kaptuk meg, hogy a bevételnek egy jelentős részét tovább kell adni a mai napig a licenc tulajdonosnak.
És hány évre szólt ez a szerződés?
4.
4 évig egy X-faktoros előadó az visszafizet a Goldnak is, vagy visszafizetett a Goldnak is, meg az RTL-nek hát is azok után, amiket ő termelt.
A Gold mind menedzsben dolgozott, és megkapta munkadíját. Én azt gondolom, hogy bárcsak mondhatnék százalékot, nem mondhatok, de hogyha lefejtenénk a licenszdíjas szerződés százalékokat, akkor körülbelül mi ugyanezért voltunk szerződve, mint hogyha egy piacon lévő, utcán lévő előadóval szerződnénk.
Uh-huh. Csak akkor az alkotóra volt még rárakva az is, amely a tévé felé tartozás.
Ez nem tartozás. Én ezt úgy próbáltam elmagyarázni a művészeknek, hogy az az előadó, aki nulláról indul el, az rengeteget tesz azért, hogy eljusson a sikerért. Áldoz, dolgozik, klubokba jár, hangtechnikát vesz, befizeti magát különböző stúdiókba, hogy fölveszi. Itt ez nincs. Itt 3 hónap alatt a csúcsra ér. És ezt nem én találtam ki, de az jól látható, hogy az, aki ezt ahogy bejuttatja, ő ezért kér. Azt mondja, hogy figyú, kimaradt az életedből 3 év felfutási időszak, a toppon kezded, a 3 évnek a küzdelmi pénzét azt én kérem, mert én tettem beléd. És ezt mondja a licenc tulajdonos, ezt mondja az X-faktor, a Voice, meg szerintem az összes ilyen feltörekvő. Szerintem vannak ugyanilyen szerződések a táncos, meg egyéb műsorokban is.
Mondtad azt, hogy 30-40%-a sikeres egy vállalkozásnak, vagy még egy...
Hát én azt gondolom, hogy az előadókból nem jön be mindegyik, tehát hogy jó, ha fele, nem jön be fele.
Szerintem azt nem kell mondani senkinek, hogy az X-faktor versenyzői közül nagyon sokan vagy pályaelhagyók, vagy nem futnak be akkor a karriert, amekkorát szeretnének. Szóval csak most felértem néhányat, a Mataricsi, Opis Barbie, Russo Tibi, Vanek Andor, Ali, Ferenci Kamilla, Sólyom Bernadett, Mihály Filuca, Meringer Marci, mondjuk ő speciál pont negyedik lett, de az összes többi az harmadik helyzet.
Szerintem nagyon fontos azt tisztázni, hogy ez egy tévéműsor. A tévéműsorba olyan embereket tesznek be, amit nézett a műsor. Uh-huh. Nem olyat, akinek sikeres lesz a jövője. Az a lényeg, hogy minél többen nézzék a műsort. És van egy menedzsment, a kieső 12-ből megpróbálj megvalósítani, amit lehet, amit a piac enged. Itt a kommunikáció az, hogy te sztár leszel, de hogy itt az a, ha távolról nézzük, az a tévének az lényege, hogy nézzék.
Én ezt értem, csak akkor a Gold Record az összemosódik ezzel a hazugsággal.
Én ezt nem mondanám hazugságnak. Mert
hát az a mondás, hogy te sztár leszel, és akkor látjuk azt, hogy ez nem így van, 10 éven keresztül, szerintem ez gyanús.
De lettek sztárok.
Lettek sztárok, igen, de nem az hangzik el, hogy sztár lehetsz, hanem sztár leszel.
Én inkább azt mondanám, megadja a lehetőséget valakinek, hogy legyen sztár. Uh-huh. És a Mataricsit, vagy a Russo Tibit, vagy az Alit említve, mindenhol ott volt, ahogy a Napóleon mondaná a marsabot a kabátjába, csak nem tud vele élni.
Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire, vagy miért van az egyébként, hogy akkor ők nem tudnak élni ezzel a marsrabottal. Rengeteggel dolgoztál. Hány évig volt ez az együttműködés?
Nagyon sok, 10 évig.
10 évig volt az együttműködés. Nagyon sokféle, egyébként biztos vagyok benne, hogy egyéni esetet láthatatok.
Én Mit azt tudom mondani, hogy amennyire megfogalmaztam az előbb azt, hogy miért kér a licenc tulajdonos bevételt a jövőbeli művész bevételből, vagy százalékot, ugyanennek van visszafele is hatása, mert az a művész, aki csak belecsöppen a sikerbe, sokkal kevés tudja ezt értékelni, és sokkal kevésbé tesz érte. Az, aki 3-4-5 évig föláldozza a szabadidejét, spórolt pénzét arra, hogy ő sztár legyen, az, amikor eléri a sikert, akkor ez az alázat, ez a szorgalom, ez benne van. Sok X-esnél, tehetségkutatósnál tapasztaltuk azt, hogy mi jobban akartuk a sikert, mint ő.
Hogy mondjam, a konklúziódban Abszolút egyetértek, csak én meg onnan nézem a történetet, hogy valaki fogja magát hajtószecsőről, bekerül a televízióba, nehogy Isten rohadt tehetséges, még eladható karakter
nagyon
is, nem tehet róla, vagy te tehet róla, akkor is nyilván azért volt benne munka, meg mit tudom, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy bekerül ebbe a rendszerbe, bekerül egy olyan műsorba, ami gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a karrierje legelején píkel. Szóval, hogy akár mekkora zseni is, akkora média figyelem, mint amikor főműsoridőben, mit tudom én, hány héten keresztül rólad van
millió
szó.
Millió ember nézi, igen.
A büdös életben nem fogsz ilyet kapni, még akkor se, hogyha te vagy az Azaria. Hát ezzel megküzdeni lelkileg szerintem borzasztó nehéz, és látható, hogy nem is nagyon sikerült sokaknak. Nyilván ez a televízió, ez a show műsor, ez az X-faktor működése, de a Goldnak pedig volt egy utángondozói szerepe, amivel amikor szembesülnie kellett neki 10 éven keresztül, hogy itt ezek az emberek mi mennek keresztül.
Gondolj bele, hogy gondolj bele a hallgatók, hogy belekerült egy műsorba, aminek szerintem 1 milliárd forint fölötti költségvetése volt, minden lépését vitték, hozták, stylingolták, 3 fodrász, 2 sminkes, majd a következő az volt, hogy ha szeretne pénzt keresni, akkor először biztos nem fog tudni menni élő koncertre, mert az egy nagyon nagy ugrás, el kell mennie fellépni klubokba, és ott sajnos a klubokba, sajnos Magyarországon néha istentelen helyzetek vannak. És akkor tettünk mellé ember, de hogy a klubba lehet, hogy éppen recsegett a mikrofon, vagy nem hallotta magát. Vagy be kellett menni a közönség közé a WC-ben, nem volt a klubba öltöző. Ugyanezt megteszi az összes nagy sztár is, csak ők hozzá vannak ehhez szokva.
Hát nem hiszem, hogy ilyen esetek égetnék ki adott esetben az ilyen részvevőket, hogy nincsen normális WC-papír a VIP budiba, hanem inkább az, hogy ez az egész impostor szindrómát gyakorlatilag generáló helyzet, ami elé vannak állítva. Szóval, amit mondasz, hogy marsalbotta, hogy megkapják a marsalbotot, és akkor hogy tudnak vele élni, vagy nem. Én ezt egy kicsit inkább úgy látom, hogy egy marsalbottal kiállítanak téged mesztelen egy hegytetőre, és old meg, hogy innentől kezdve egy boldog, egészséges, kiegyensúlyozott karriert építsél fel a hátralévő szakmai életedbe. Ez lehetetlen, megugorhatatlan feladat. Hát láttuk, hogy nagyon-nagyon kevés emberre sikerült.
Akkor lenne igazad, hogyha próbálom a hasonlatot tovább vinni. Legyen az, hogy elvittük az alaptáborba, a műsor az alaptábor, és utána mi dolgunk, hogy fölvigyük őt a csúcsra. Uh-huh. De hogy azt kell figyelembe venni, hogy mi olyan termékkel dolgozunk, hogy már hogyha a művész egy termék, akinek önálló gondolata és önálló döntései vannak. Nem tudjuk überelni, átalakítani a döntéseit. Hiába mondjuk, hogy figyú, most neked innent oxigénpalackkal kell menni, mert kevesebb az oxigén, mondja, hogy ő tudja nélkül is. És fölmegy, és összeesik. És hogy Lehet, hogy ez a műsor okozza, hogy ilyen magabiztos, nem tudom. Lehet, hogy ez a műsor nélkül is magabiztos lenni, de hogy egy szint után nem tudtuk megvédeni néha saját maguktól tőlük. Saját magukat maguktól.
Nem magabiztosság szerintem, hanem mégiscsak ez az impostor szindróma talán a legjobb kifejezés rá, hogy azt tapasztalod, hogy itt a figyelem maximum a rád irányul, és egyik pillanatról a másikra ez véget ér, ez szerintem. Nyilván azt az elvárást szüli meg az emberrel magával szembe, hogy úristen, nekem valami hasonló zsizsgést kéne produkálnom most is, amikor a élősó után megyek Szegedre a kis halba.
Olyan megéléseink voltak, hogy az egyik előadóval forgattunk klipet, nem sokkal az X után, elvittük fodrászhoz, minden, odajött a forgatásra, és az összes körme fekete volt a kezén. Tehát, hogy így nem gondoltuk volna, hogy ezért még nekünk kéne szólni, hogy vágj le a körmödet. És pedig egy műsor után, egy iszonyú menő műsor után csöppent bele, nem tudom, hogy levágták a hörmét vagy sem, de hogy ilyen nagyon messziről jött megoldásokat kellett találnunk.
Nem hiszem, hogy ez borzasztóan nehéz, csak azt gondolom, hogy ez a helyzet az eleve kódolja magában ezeket a szituációkat. Tényleg kirángatunk valakit a saját megszokott szociális szférájából, berakjuk a rivalda fénybe, megígérjük neki a sztárságot, és akkor én nem irigylem a Goldot se, hogy ezek után nekik tehetséggondozással kell foglalkozni, amikor egy olyan életpályát örököltetek meg tehetséggondozás és további menedzsment alatt, ami nem egy életpálya, hanem egy mesterségesen előállított helyzet.
Igen, Magyarországon is van arra példa, hogy ez tudott működni, külföldön meg rengeteg van. Most arra kéne eljutnunk, hogy lehet, hogy az X-faktor káros, és nem kellett volna Magyarországra? Mert én ezt nem merem kimondani. Lehet, hogy nem minden előadó épült fel, de hogy rengeteg előadó igenis működött, és lehetőség kapott tőle. És tudunk, lehet, hogy tudunk többet sorolni, aki nem működött, De az lehet, hogy el se jutott volna a közönséghez, hogyha azt a sima piaci modellt nézzük, hogy 10-ből 3 működik. Uh-huh. Ők az a 3, 5 az a 10, akik nem működtek.
Hát nem tudom, hogy rossz-e, vagy jó-e, ez így kimondható-e, én csak azt gondolom, hogy a Goldra is azért vetül ilyen árnyék, mert hogy ezek a történetek, ezek nagyon nehezen, vagy hát morálisan azért aggályosak tudnak lenni az ilyen tehetségkutatós működések, ahol kicsit úgy néz ki, mintha ki lennének használva ezek az emberek az alatt, az élő só alatt legkésőbb.
Szerintem kihasználva nincsenek. Nyugodt szívvel tudom azt mondani, hogy lehet, hogy nem lehet biztos, hogy nagyon nagy százalékot kellett levenni róluk, de hogy így is sokkal többet kerestem, mint életükben valamikor is.
Hát éppen ez az, igen, hogy...
Nem a műsorban, a műsor után a fellépésekből, meg a digitális bevételekből. Uh-huh. Tehát, hogy megvolt hozzá, azt gondolom, a profi háttér, megvolt a pénzügyi lehetőség is, de mondjuk én nem tudom a Szlovákiában élő fiatalkorú előadót kötelezni Budapestre költözön, és Szlovákiában nem tudok sztárt építeni.
Mondtad egyszer egy gyerekkori barátodnak a történetét, azt hiszem, hogy idézted az analógiáját, aki játékkereskedőként üzemel, és plüsmackókat árul, és az ő plüsmackói nem szólnak be neki, hogy ne próbálj már engem eladni, meg monetizálni.
Nekünk külön meg kell győznünk a macit, hogy el kéne adnunk tőled.
De biztos? Mármint, hogy biztos, hogy egy olyan piaci mód vagy működés nem volna működőképes, ahol egy szűk szubkultúrára, de sokkal alanyibb brendet építetek a magának az előadónak? Miért kell mindenkire lőni, és miért kell mindenkinek eladni?
A Magyarország picike. Nem lehet szubkultúrában megjelni.
És az ellenpéldák? Most nem tudom, hogy...
Mondjál ellenpéldát.
Hogy igen,
ez... Pogány indul a szubkultúra? Nem. Ami nagy színpad, az nem szubkultúra. Uh-huh.
Hát viszont lényegesen alanyibbnak tűnik nekem, mint egy X-faktoros előadó.
Ezzel nem vitatkozom. De az se szubkultúra.
Hát akkor viszont maga tartunk, hogy ezek szerint akkor nem is szükséges az, hogy kvázi eladva legyenek, vagy monetizálva legyenek, akkor lehetséges az ő alanyiságukból is brendet építeni.
De ők is monetizálva vannak, csak nem egy kiadás, saját maguk monetizálják magukat. Uh-huh. Nagyon durván. Most itt felhozhatom a Taylor Swift példáját, aki nem tudom, x évvel ezelőtt fröcsökbe vált a kiadójától, és külön volt Taylor Edition újra kiadva hangfelvétel, mert hogy őt kihasználja a kiadó, meg a közönségét kihasználja. Most, ha megnézed a legutolsó Taylor Swift lemezt, akkor kijött belőle egy CD, és a CD korong kiadásában 4 vagy 5 különböző színű CD korong került a piacra, hogy a közönség minél többet vegyen meg. Ez nekem a közönség kihasználása. Uh-huh. Ugyanazt csinálja, amit a kiadója csinál, csak most már az övé a pénz.
Manuel nemrégiben jelentette be, hogy szintén távozik a Goldtól, most ő a legutóbbi ember, aki ezt így bejelentette. Ez az ő esetében
közös,
mi történt?
Ez egy közös döntés volt. Uh-huh. Manuel-el volt még élő szerződésünk, bocsánat. Manuel-el élő szerződésünk volt még 2 évig. 5 éve dolgoztunk együtt, valahol nem találtam meg vele a közös halmaz. Nagyon sokat próbáltunk tenni, de valahol nem lett meg. És aztán bejelentkezett egy kiadó, hogy akkor ő átvenni a szerződést, kvázi mint egy ilyen focista eladásnál, ez megtörtént, és innentől a kiadó viszi tovább jogait a Manuelnek.
De ő nagy ambícióitok voltak az ő karrierjét nézve, nem már, mint hogy 19-es X-faktorral került be ő a köztudatba, és hogyha mondjuk a Spotify top lejátszásait nézzük, mint egy objektív sikermérce, akkor a Manuel volt a Goldtól az, aki ott rendszeresen...
Egyetértek. Próbálok PC analógiát tenni a plüsmackó kapcsán. Egy óriási nagy plüsmackóvá nőtt, amit nagyon büszke vagyok, és tényleg valahol zavar vagy fáj, hogy a csúcson a maradék gyümölcsöt más fogja learatni, de közben rengeteg vattát kell bedugdosnom a plüsmackóval, ami kikerült belőle. És hogy elfogyott az energia ennek a vattának visszadugdosásába. Nem akarok ebben mélyebben belemenni, csak hogy azok az emberi fordulatok, amik kellenek együttműködésben, nem voltak meg.
De nézd, nem azon a plüsmackón rugózva.
Igen? Nem, tetszik, tök jó.
Igen, éppen ennek a kritikáját akarnám megfogalmazni, egy kicsit több nyilatkozatokban is kihallottam ennek a módját, hogy plüsmackó az egy nagyon felülről lefelé néző pozíció, hogy nem az van, hogy nagyon felülről patronálóan tekintettél akár Manuelre, akár a menedzseltekre, szóval, hogy nekem ez kicsit olyan, hogy én eladlak téged, ez nem egy szemmagasságban lévő ügyfél viszonynak hangzik így gesztus szinten.
De hogyha ez így lenne, akkor lennének 10 év együttműködő zenekaraink. Tehát vagyok, szeretik, hogyha lenézik őket. Tehát, hogy ez így...
Nem a lenézést mondom, hanem a babusgatást. Vagy a patronálást.
Babusgatás van, minden van, babusgatás is van. Természetes, csak valamikor babusgatás se elég már. Egy nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy az a dolgunk menedzserként, hogy, hogy a backstage-be egy korsó sör mellett összeérjen a lelked a zenésszel. Mert hogy a zenész nem az alapján dönti el, hogy milyen menedzser dolgozik, hogy megnézze előző évi mérlegét, milyen volt a nyeresége. Esetleg fölhívná a menedzsmentnél lévő előadókat, hogy mi a véleményed az a menedzsmentről, vagy fölhívná azt, aki elment, hanem hogy szimpi, vagy nem szimpi. Uh-huh. És akivel mi tudunk szerződni és dolgozni, az egy bizalom kérdése. Azok az előadók, akik újra és újra ránk bíznak magukat, bíznak bennünk. Manuelnél ez a bizalmat nem sikerült kiépíteni 5 év alatt. Valahogy ezt ki kell mondanom. Uh-huh. Hiába tettünk meg szerintem mindent, rengeteg gesztussal, amit Manuel valószínűleg nem látott, ezért jutottunk addig, hogy elengedtem és váljunk el, de nekem újra gesztusokat kell meggyakorolnom a meglévő előadók fele is, meg az újak fele is. Tehát, hogy ez biztosan nem megy fölülről.
Nem, ezt én már odáig is el szoktam vinni ezt a gondolatot, hogy már lassan a menedzsment gyakorlatilag alkotótársa lesz egy produkciónak, hiszen nem is ő adja bele a dalokat, vagy a hangot, meg nem tudom micsoda, de egy jó menedzser előadó viszony, azt szerintem egy olyan alkotótársi viszony, mint adott esetben egy rendező és egy gyártásvezető közötti viszony tud lenni egy film esetében.
Ezt produkciója válogatja. Uh-huh. Balahalúzánál, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor ő csak angolul énekeltek. És beszélgettünk, és ők szerettek volna a magyar piacon gyökeret ereszteni, és az angolul nem megy. Ezt mi próbáltuk az álláspontot feléjük átadni, ebből olyan konfliktus lett, hogy a zenekar majdnem szétbomlott. Elkezdtek magyarul énekelni, és a zenekar fele ezt nem tudta elfogadni, mert hogy nem hiteles. Majd megjöttek az első sikeres dalok magyarul, a zenekar szépen épült, jöttek csak a magyar dalok, és közben próbálkoztunk a külföldi megjelenésekkel, és összejött egy, azt hiszem, oroszországi turné, voltunk 8-10 állomással oroszországi turnén, és mondta a zenekarnak, hogy fiú gyerekek, kéne angol dal, mert 3 éve csak magyar dalotok van. És észre se vették.
Nem, csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy tök egyetértek veled ebben, hogy kell egy ilyen bizalmi viszony, de akkor mit vártatok egy olyan szerződéstől, ahol tudtátok pontosan, hogy az RTL Klub 12-esével fogja nektek évente adni a legkülönbözőbb embereket, akikkel már csak matematikai törvényszerűség is, hogy mit tudom én, 2-3 lesz az, akivel lesz egy ilyen vibe, vagy lesz egy ilyen bizalom.
Nem is volt kikötés a 12. Tehát a szerződésben nekünk kötelezően a döntőssel kellett dolgozni, és nekünk kellett először választani. Azért azt szögezzük le, hogy ez a 12, ez 3 hónapig volt kizárólagosan lekötve hozzánk, és 3 hónapon belül kellett azt mondani, hogy A, B meg C-vel dolgozunk, és a többi szabad.
Akkor mire vonatkozott az a 4 éves?
Ez csak az, akinek éltünk az opciós jogával, és dolgoztunk vele. Tehát a 12-ből 1-2-3 művésznek volt csak 4 éves szerződése, a többi a szabad volt. Tehát volt a maradék 9 vagy 8, az következő év februártól azt csinál, amit akart.
Manuel azt is bejelentett, hogy MVM Dome-ot csinál. Miért nem volt a Goldal Manuelnek Dome koncertje, vagy bármilyen Arena koncertje?
Lett volna, csak nem akarta.
Meggondolta magát?
Ezt nem tudom. Én próbálok úgy beszélni Manuelről, hogy nagyon tisztelem, meg szeretem. Ő neki nem mindig sikerül ugyanezt rólunk, nem értettem ezt a cikket se, de hogy lett volna például decemberben Budapest Arena, de hogy nem akarta.
Én nagyon szeretném majd Manuelt is megkérdezni az ő megéléseiről, úgyhogy nem is azt kérem, hogy te tolmácsold. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy igen, van a Goldnak egy megítélés, amiről már beszéltünk, most történik egy rebranding, és arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg látjátok-e olyan részleteit az eddigi működésnek, ami miatt rebrandelni kell, amit esetleg rosszul csináltatok. Hogy ez most a Manuel esetében történt, vagy az X-faktorosok esetében, azt én nem tudom, de hogy látok-e olyat, amiben
változni kell? Működésben kevesebbet. Szerintem a látszat volt rossz, amit láttak rólunk, vagy amit hattunk láttatni. Itt a Henry Sinces megszólalás kapcsán, és nem tudom, 2 éve már megtalált, és nem tudom én. Nem gondoltam, hogy nekem reagálnom kell. De aztán most eljött a rebranding, és mondhatom, hogy beszéljünk róla. Ez is egy ilyen, hogy itt vagyok, és beszélünk.
Az ő kritikája ugye abból is áll, hogy...
legyen mindenki független.
Nem, azt is szerintem nem mondja. Eljött,
legyen mindenki független, úgyhogy az első sikeres lemezét a Universal adta ki.
Nem, ez nem mondta soha, hogy legyen mindenki független, tehát a szupermenedzsmentesekkel is jóban van. Ő azt mondja egyedül, ő azt problematizálta szó szerint konkrétan, hogy utálja azt a működést, hogy az X-faktor, Gold, milyen sztárgyárként működik, és ugye ez a kettő összefonódott, mint hogy ezt már azért megbeszéltük. Ez más kérdés, hogy ez mennyire
külön
jogosan.
Külön a Goldról is volt korábban, lehetem a mostani podcastotokból, de külön volt erről is.
Hogy... A külön a Goldról pedig azt hangzott el, hogy ki vannak zsigerelve az előadók a mindenféle kistérségi falunapi fellépések között. Erről mi a gondolatod?
ők választották. Tehát van olyan X-faktoros előadó, Paulina, ahol az elején megbeszéltük. Ő nem szeretett volna haknizni, és az elejétől fogva élőztünk. De mondtuk a Paulinának, hogy figyú, ebből szerintük az első fellépés az nyáron lesz, idén lesz, az elsőben lesz 5, és ha jók leszünk, akkor következő évben lesz 30. És az itt tavalyi év tök sikeres volt. És idén csináljuk most az első akváriumunkat. Az a Paulina döntése volt, aki kijön, az azonnal pénzt akar keresni, és én nem tudom letiltani, hogyha haknizni akar. A Manuelt nekünk kellett rábeszélni, hogy élőzön. Ő se akart élőzni.
Az élőzés alatt most a nem fél playback típusú fellépésre gondolsz?
Vagy az zenekarra kísért. Aha, aha. Fél playback, meg van a... Igen. Bocsánat, a szakzsargonért. Tehát van a fél playback, amikor kiáll egyedül, és akkor vagy a teljes zene szól, vagy csak zene alap, és akkor ráénekel, ráreppel, még van, amikor egy zenekari kísérlet van.
Te szerintem itt inkább a vizéről szólt a kritika, az ilyen fél playback típusú fellépésekről, kevésbé a nagy élő koncertek.
Szóval, hogy én ezt nem értem, mert hogy mondom, Manuelt is mi beszéltük rá az élőre.
De olyan típusú presszió volt valaha előadó felé, hogy menjél és csináld a fél playbacket?
Nem. Örültek neki, hogy van fellépésük. Nekem olyan szerződésem nincsen, hogy a művésznek kötelező föllépni, előadni. Megbeszéljük, hogy mit szeretne, és lekötjük a fellépést, ha már le van kötve, és van szerződés a megbeszélt klapján, akkor oda el kell mennie. De ha ő nem akar fellépni, akkor nem megy fellépni.
Akkor nincs olyan, hogy lekötitek előre azt, hogy akkor X fellépést mindenképpen válasz az évben?
Nem, nincs. Ez egy művészeti tevékenység. Tudom, nem szereted a mackós példát, de ha nem akarja mackó eladjam, akkor nem tudom eladni. Segítesz, milyen mackós példa lehetne, ami fölfele rendelt?
Nem, Isten ments, hogy fölfele rendelt legyen. Én azt gondolom, hogy valahogy mellé rendelt.
Milyen mellé? Én mondjuk lehet, hogy elszóltam magad frajdilag, én pont azt gondolom, hogy mi vagyunk alárendelve a művésznek, és ezért gondoltam, hogy fölfele rendelt legyen. Érdekes lenne ezt lemodelezni, hogy a művész, amikor szerződünk, az elején az van, hogy ő attól fél, hogy alárendelt szerepbe kerül, és amikor elindul a karrier, akkor pedig ő lesz a domináns, és mi kerülünk alárendelt szerepbe, és ő irányít.
Van egy ilyen evolúciója, egy ilyen történetnek, azt mondom?
Nem, ez a művész megélése. Az elején sem akarom irányítani, segíteni, támogatni akarjuk.
Mondtad egyszer azt is, hogy egy szintén egy producer kollégádnak az idézete volt, hogy a szakma 70%-a pszichológia, 30%-a pedig zene.
Így van.
Van ez a pszichológiai láb, illetve van az érdekvédelem. Na most az érdekvédelem azt szerintem egy faramúci helyzet, meg egy nehéz kérdés, mert az érdekvédelembe beletartozik az is, hogy érdeke az művésznek az, hogy pénzt keressen, ne hajjon éhen, érdeke az is, hogy ne égjen ki 5 éven belül mindenféle hakni által, és közös érdeketek az, hogy ez egy egyre fejlődő, sikeres brand legyen. Szoktak-e ilyen típusú konfliktusok kialakulni, és mi szüli ezt? Ez most így a magyar pici piac, a online média, vagy mi az, ami ezeket így generálja elsősorban?
Az X-eseknél jellemző volt az, hogy nagyon sok pénzt akarnak keresni. Tehát, hogy pont ez a túlpörgés, túlégés volt, amit utólag belátom, azt gondolta a piac, hogy ezt mi erőltettük. De hogy mindenki milliárdos akart lenni az X-faktorban. Lehet, hogy azért, mert egy ilyen műsorból csöppentek bele, de hogy pont egy csomószor vissza kellett tartani őket, hogy figyelj, azokat már ne csináljuk meg, vagy oda ne menj már el.
Hát igen, ezt lehet, hogy azt látta kívülről a piac, vagy az emberek, vagy nem tudom, hogy ezt ti csináljátok. Én csak azt gondolom, hogy ezt biztos, hogy tudtátok az X-edik évvel után, hogy itt ilyen típusú nehézségek lesznek.
Az nagyon káros, hogy a zenék, dalok, főleg mostani menő hip-hop, trap stílusban csak a magamutogatásról, meg a pénzről szólnak. Tehát, hogy nagyon kevés olyan mély mondású szöveg van, akár a külföldi tartalmakban, ami túlmutat az, hogy legyél gazdag, itt a dollár, itt a pénz, és nem is beszélve a rengeteg kábítószerről, tehát ezt hagyjuk is.
Hát azért ez szerintem azért már így volt, hogy röpke 40 év, hanem is a magyar piacon, de mondjuk így a
ennyire
szubkultúrák
lehet,
fejlődése óta.
Lehet, hogy én vagyok már öreg, vagy óvatos, de ennyire azért, tehát amikor a, hogy is volt a művészemnek, az volt a dal címe, hogy melyik az a nem Xanax, hanem melyik a másik nyugtató?
Rivotril.
Nem? Röviden, de nem vagyok képben.
Na jó, hát akkor elvérzünk.
Na minden, szóval, az volt a refrén, hogy vodkára iszom a nyugtatóra iszom a vodkát. Hogy muszáj? Hát, hogy jó áll a refrénbe. Tényleg jól áll, de hogy azt tudod, hogy ezzel te legalizálod azt, ami... De hát ugye csomóan csinálják. De ettől te még kimondod, és legálissá teszed. Nem jutott át az info, tehát nem tudom letiltani, és kijött oda.
De visszatérve, amit kérdezed... hogy ezt nyilván látnotok kellett egy idő után, hogy itt ilyen típusú nehézségek lesznek, hogy itt az X-faktoros előadók azok olyanok, amilyenek bizonyos szempontból nagyon sok pénzt akarnak keresni. Mondom, szerintem kicsit sérül az ember azért egy ilyen alkalommal. Tettetek-e lépéseket azért, akár az évek alatt változott-e bármiben a menedzsment, a tehetséggondozás folyamata, miközben láttátok, hogy itt nem csak úgy van, hogy felszedünk egy tehetséges embert egy kis klubban, akkor már volt 5 koncertje.
Igen, a legjobb az lett volna, sajnos ezt nem tehettük meg, hogy minél korábban hozzáférünk a művészhez. Hogy akár már a nyára válogatók folyamán hozzáférünk, de ezt az RTL azért nem engedte meg, mert a műsorformátum nagyon szigorú eljárás alapján működik, egy ilyen biblia alapján működik, ezt így hívják, és nem engedték meg, hogy a menedzsment hozzáférjen. Tehát az egésznek az lenne az alapja, hogy minél korábban kialakítaná azt a szükséges bizalmat a művésszel, még a műsor alatt, mielőtt élő műsorba kerülne. A legnagyobb baj, hogy mi tényleg egy nagyon a végén, ami a műsor után, majdnem csúnyát mondtam, egy ilyen mellékterméket kapunk meg, ami a műsor már felhasználta, és akkor csinálj bele valamit. És onnan indultunk egy nagyon magasan, egy píkelő művésszel, új emberként, akivel kötelező dolgozni, tehát, hogy eléggé vert a helyzet. Az egy jó kérdés, hogy miért húztuk eddig. Most, ha visszanézek, például tök büszke vagyok Paulinára, és ő vele 2 éve dolgozunk együtt, tehát ha most 2 éve passzoltam volna, akkor nem lenne Paulina. És tündérbogár, és tök sok van benne. Hogy azt még hozzá szeretném tenni, hogy 2010-12, amikor az X-faktor indult, akkor egy menedzsment számára, aki előadókat szeretne építeni, ez egy kihagyhatatlan az ígyszer volt, hogy tévéműsoron keresztül tegye meg. Mert hogy előtte volt rádió, és rádión keresztül lehetett slágert építeni, lehetett dalokat slágerre tenni. Most, ami vannak rádiók, azok A, csak retrót játszanak, tehát új dalt nem játszik, B, nincs. Nincs a rádió, ami egy-egy dal slágeré tudna tenni. A slágerek most az online térből jönnek, amik kiszámíthatatlanok, és új előadónak fölépülni nagyon nehéz.
Ez utólag bánod, mert hogy nyilván ez egy energiamenedzsmenti kérdésre is vált így után, hogyha egyszer leletetitek a garast 2009 környékén alfelé, igen, hogy az internet vagy a televízió felé fogtok elmozdulni, és onnan próbáljátok meg ezt megcsinálni, akkor láthatjátok, hogy közben az internet felnőtt, de hát nyilván erőforrásmenedzsment kérdése lesz az, hogy a tévés dologra fektetjük továbbra is az embereket, vagy nem, és egy kicsit lemaradhatok volna erről a hullámról, nem?
Nem tudom, hogy más be tudta-e folyásolni az online médiát. Tehát attól, hogy lettek Spotify-n és YouTube-on sztárok, ezek nem a menedzsment hatásai. Menedzsmentek rácsatlakoztak erre. De menedzsment nem épített fel olyan művészt, aki az online-ban lett sikeres. Uh-huh. Vagy óriási szerencsével. De leginkább csak rácsatlakoztak.
De ti erről a hullámról lemaradtatok ezáltal, nem?
Igen, mert a csatlakozó már felfutó, főleg a Covid utáni előadóknál volt egy bélyegünk, amit most szeretnék lemosni.
Ami pedig a jövőt illeti, az most már akkor nem az X-faktor lesz, nem a Voice, nem egyéb.
Megasztásem.
Igen, az még egy érdekes izé lenne.
Nem.
Szerettem, amikor azt mondta valamelyik podcastben, hogy nem nézik a céges adatokat, nem nézik az éves fejlődést az előadók. Egyébként szerintem nem véletlenül nem nézik, hanem azért, mert egy cégnek a fejlődéséből például az nem derül ki, hogy ebből mennyi csorog hozzájuk vissza. Vannak-e transzparens feltételek most jelenleg a piacon? Értem ez alatt azt, hogyha mondjuk egy előadó meg szeretné nézni valahol, hogy na itt a Gold, itt a Supermanagement, itt a Banana Records, melyik ajánl nekem jobb ajánlatot, akkor ezt megteheti-e, persze, vagy teljesen lutri és random?
Persze megteheti.
Hogy?
Mindegyikkel leülhet és kérhet ajánlatot, természetes.
De hogy erről nincsen egy, hogy mondjam, egy kollektív szerződésre emlékeztető valamicsoda, ami mondjuk egy életpályamodellt, vagy bármifajta segítséget ad az előadónak a tájékozódásban.
Hogy közösen publikálnánk a többi kiadó, vagy ki milyen százalékért dolgozik?
Hát vagy például azt mondani, igen, hogy...
Nem ilyen versenyt... Cucc, hogy így össze...
Szerintem ez egy közös minimumnak a megalapítása, amire én gondolok, ami inkább arról szól, hogy ne a különböző predátorokat ki lehessen zárni a piacról, nem tudom, hogy vannak-e egyébként, de tudok képzelni, hogy minden piacon akadnak. Szóval, hogy mi az, amit például egy zenész el tud képzelni, gondolok itt a Goldra is, és kérdezem azt, hogy ez mennyire hasonló a különböző menedzsmenteknél, hogy milyen típusú százalékokban szerződtök.
Szerintem ezt a piac teljesen jól meghatározza, vagy megteszi, hogy versenyezzünk. Én félnék tőle, hogyha lenne egy piaci minimum, akkor senki nem ajánlom fölé. Tehát, hogy akkor pont ezért lenne kártel, mert hogy tudja, hogy a többi sem fog fölé ajánlani, vagy alá, és akkor nem kell megtenni. Így meg nem ismerjük egymás ajánlatait, és van egy normális verseny. Tehát annak idején Betonfi volt nálunk, és Universal szerződött, mert ott multicég nagyobb pénzt ajánlott. Ugyan Banán Records keresztül, de Universal volt. És az egy teljesen normális verseny volt.
És miket kell elképzelni egyébként egy előadónak úgy kb. Nagyságrendileg, hogy a bookingtól a full managementig milyen százalékokra számíthat? Mondjuk nálatok.
A manage... Próbálom egyszerűsíteni, hogy, hogyha dolgozok egy bookingban, az kb. Ilyen 20%-os fi, ha csak a booking, akkor ilyen 10 körül, 10 és 15 között, hogyha menedzsmenti feladat van, akkor a bookingból nagyobb százalék jön le, tehát akkor az akár 20-25 is lehet. A digitális meg attól függ, hogy mennyi befektetéssel jár. A 30 és a 70 között kap a művész százalékot belőle.
Amiken brandépítési folyamat van, akkor mekkora szabadságot kap a művész, mert most ez az autentikus működés, mint olyan, ez talán egyik legfontosabb piaci tényező.
Megmondjuk-e, hogy legyen-e szőkehaja vagy sem?
Hát most nem ennyire sztereotípan gondoltam, hanem nem. Például az, hogy van itt egy pool, ezek a rendezők, ezekkel dolgozzál, mert ezekkel szoktunk meg a dolgozás, meg a munkát szoktunk.
Nincs. Ha elakad a művész, hogy figyú, nem találok tiprendezőt, tudtok-e, akkor itt van egy választás, nézd meg, itt vannak a referenciák. De ha azt mondja, hogy figyú, én a nagyon jó barátom most végzett a nem tudom hol, és hogy tök jó klipeket csinál, mutatsz a referenciát, oké, mert lutra nem menjünk, mert az közös kockázat, de ha jó, akkor csináljuk, finanszírozzuk. Volt olyan zenész producer barátom, aki azért, nem tudom, sértődött meg rám, mert hogy azt gondolta, azzal jó vagyunk, minden góldos művész, mert nála fogja felvenni a hangfelvételeit. De hogy én ezt nem tudom befolyásolni. Ha valaki találkozik zenésszel, vagy alkotóval, egyik legfontosabb jellemzője az, hogy ő tudja, hogy mit akar. Még akkor is, hogyha az hülyeség. De ő tudja, hogy mit akar. Ebbe befolyásolni nagyon nehéz, megpróbáljuk irányba tenni, de az, hogy az ellenkezőt ráerőltessük, olyan nincs.
Jövőre nézve tervek még azon kívül, amiket nem érintettünk.
Megújult a teljes dizájn a cégnek, elindult az új weboldalunk, amire tök büszke vagyok, hogy már most egy olyan merch shop készül rajta, ami egy összefogás lesz nem sokára egy értékesítéssel, ami azt jelenti, hogy ha nálunk lesz egy művész, akkor az egy kattintását tud venni jegyet, a közönség meg merchöt is, nem kell külön-külön helyre menni. Ebből szeretnénk egy olyan elérést és egy rajongói bázist felépíteni, hogy aki egyszer vett jegyet, az utána többször is megkapja az információt. Azt látjuk, hogy nagyon sok rajongó, pont a közösség médiának a rengeteg infója miatt nem kapja meg azokat az infokat, hogy mikor milyen koncertek vannak, ezt szeretnénk hírlevél küldéssel fejleszteni. Készül egy jogdíjfelosztó szoftverünk, jelenleg most, ha küldünk egy elszámolást, akkor kap egy iszonyú hosszú Excel táblát a művész, amit ezzel visszafejtett, gyakorlatilag program kell hozzá, meg tudja tenni, de hát innentől transzperesek vagyunk. Szeretnénk egy átláthatóbbatól, diagramokkal, a dal karrier indulásától kezdve, a dal indulásától kezdve a teljes karrierépítésig láthatja, hogy egy dal mit hoz. Kicsit, hogy amit mi tudunk elemezni, ezt átadjuk a művészeinknek is.
Aha, akkor ez egy ilyen transzparencia felé tett lépések lesz, várhatók?
Transzparencia felé is, az most is megvan, csak nem mélyednek bele, tehát olyan szaktudás kéne, amit ő meg tud szerezni, de nem mindig foglalkozik vele. Egyszerűsítés, inkább ezt mondanám, meg egy olyan biztosítás, hogy ő éljen meg a saját sikerét, vagy a sikertelenségét, és lássa az okát.
Uh-huh. Molnár Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy
itt lehettem.
Beszélgettünk. Nektek pedig köszönjük a figyelmet, iratkozzatok fel, ne csak hallgassátok az adásainkat, hanem YouTube-on, Spotify-on és bármin, amin hallgattok, van lehetőségre, hogy fel is iratkozzatok erre a csatornára. Úgyhogy tegyétek meg, és hogyha lehetőségetekben áll, akkor szálljatok be a finanszírozásunkba, ehhez minden linket megtaláltok a podcast alatti leírásban. Én is köszönöm még egyszer minden kollégám nevében a figyelmeteket. Sziasztok!